Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jöjj az Úrnak nevében. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves jelenlevő szolgálók és kedves képernyő előtt ülők, kezdjük az Isten tiszteletünket ezzel a szép énekkel. Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának.
Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának. Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs közünk, ha senki más, csak ő vagy, a mi Istenünk. Dicsőség, dicsőség, ha feltámadott Úrnak. Dicsőség, dicsőség, ha feltámadott Úrnak. Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. Nincs közünk, ha senki más, csak te vagy, a mi Istenünk.
Néhány hirdetéssel kezdjük a mai alkalmunkat. Két köszönettel. Az egyik, köszönjük a kommenteket és a visszajelzéseket, amik érkeznek e-mailen és telefonon is. Ebből látjuk, hogy tényleg hiába üres a templom, azért néznek, hallgatnak minket, és nagyon köszönjük, hogy valaki veszi a fáradtságot, és így ad negatívat is, pozitívat is, illetve ami nekünk kell, folytassuk az Isten tiszteletünket. A 286. dicséretünk éneklésével az első 7 versét énekeljük.
Világnak édes megváltó.
A mi segítségünk, Isten tiszteltünk, megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Izsaiás proféta 55. részéből, Izsaiás könyvének 55. részéből az egész részt olvasom. Ti szomjazók, mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek. Istenedért az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözévé teszi, magot ad a megvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és halmok víganul jonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsősége lesz ez, örökjelül, amely nem pusztul el.
Válaszoljunk Isten szavára, imádkozzunk. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk elébe hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, és övé a szárazföld, az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ó, Urunk, így vagyunk mi ezzel, hogy szeretnénk leborulni, szeretnénk örvendezni, de a szívünkben nagyon sok akadály van, ami nem engedi, hogy megmozduljunk, amikor a hívószót halljuk. Kérünk téged, drága Szentlélek, hogy ezen az alkalmon mozdítsd el ezeket az akadályokat, és hadd tudjunk a szívünk legmélyéből fölállni, és téged dicsérni, és újjongani. Urunk, köszönjük, hogy te újjáteremtő Isten vagy, aki képes vagy a mi sebeinkből, elakadásainkból kimozdítani. Így jövünk most hozzád, mutass rá a bűneinkre, mutass rá a sebeinkre, kötözz be és vigasztalj, add, hogy megújuljon szánkon a dicséret, és az öröm be tudja tölteni a szívünket. Amen. Énekelünk. Nagy király, fenséges Úr király.
dicsőséges Úr király, Isten fia, tiéd minden magasztalás. Szent sereg, előtted hajt fejed, Hozsannát szent, te vagy a szent, téged imád. Nincs más név, te vagy az üd, az élet, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom üd, áldás erő, minden tiéd. Nincs más név, te vagy az üd, az élet Jézus. Megtartom, csak te vagy a fény. Nagy király, imádunk nagy király, hatalom ő, áldás erő, minden tiéd.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom Máté evangélium a 21. fejezetéből, az első 17 verset. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amit beírt Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Mikor illusztráción gondolkodtam, hogy kicsit így belehelyezkedjünk ezekbe az eseményekbe, hogy tudnélik, hogy Jézus Krisztus királyként vonul be Jeruzsálembe, arra gondoltam, hogy talán méltó párhuzam lenne a István a király rockoperából, ha itt most elénekelnék egy részt, de nem fogok, mert ez nem annyira a prédikáció műfaja. Minden esetre prózában azért fölidézem: felkelt a napunk, István a mi úrunk. Megvan, ugye? De Jézus egész másfajta módon jön, és mint tudjuk, egy hét leforgása alatt, sőt nem is kell, egy egész hét kereszthalált hal. Fontos tehát megszemlélni ezeket a történéseket, a virágvasárnapi történést, mert nagyon sok üzenete van a számunkra. De hogy illusztráció nélkül ne maradjunk, szeretnék egy filmrészletet hozni. Számomra nagyon értékes és nagyon megbecsülni való film, ez a Gandhi című film. Ha valaki még nem látta, akkor mindenképpen ajánlom, hogy nézze meg. Ez a részlet, amit most megpróbálunk bejátszani, ez az, amikor legelőször érkezik Gandhi, és egy nagy tömeg várja őt, mert mindenki tudja azt, hogy ő mit képvisel. Mindenki, kivéve a britteket.
Szent Isten! Mi a jó ördögöt akarnak ezek?
Nem tudom, kapitány úr. Kaptunk egy telegramot, de abban csak az állt, hogy jön. Meg hogy ezzel a vonattal.
És ki a fene az az ő?
Azt nem tudom. Engedjenek utat a kapitány úrnak! Félre az útból! Félre innen! Félre az útból! Félre az útból! Kicsoda maga?
A nevem Gandhi. Mohandas Gandhi.
Mindegy, akárki is semmi keresni valója itt. Azt ajánlom, szálljon vissza a vonatra, de sürgősen.
Úgy látom, várnak egy páran.
Hallgasson ide. Ha sokat akadékoskodik, őrizetbe veszem.
Milyen jobb címen?
Rendbontás miatt.
Indiai vagyok, és a hazámban utazgatok. Semmiféle rendbontás nem látok ebben.
Nem is ajánlom magának. Utat! Félre! Kisorak utat a kapitány úr.
Nagyon köszönöm, hogy ezt meg tudtátok csinálni. Van itt némi párhuzam Gandhi meg Jézus között. Azt kérdezi ez a fiatal brit katona, ki az ördög ez? Jézussal kapcsolatban is körülbelül ezt kérdezgették a jeruzsálemiek. Hát ez meg kicsoda. Lehet, hogy élteti őt egy hatalmas tömeg, követői vannak, de mégis másoknak meg semmit nem jelent. Aztán az is egyfajta párhuzam, hogy Gandhi meghirdeti az erőszakmentes tüntetést, ahogy odaadja magát a szeretet és a béke hatalmának. Ezt mondja, csak a szeretet és a béke tud győzni erőszakmentesen. Aztán az is, ahogyan Jézus Krisztust egy héten belül, Gandhit jó pár évvel később, de a saját népéből gyilkolják meg. Gandhi egy jézusi ember volt, én úgy tekintem őt. Mindenképpen nézzétek meg a filmet. De hogy visszakanyarodjunk a bibliai történethez, ehhez a szöveghez, amit előttünk áll Máté evangélista tollából, borzasztóan izgalmas események tárulnak elénk. Jézus életének utolsó hetében vagyunk. És hogy nagyon fontos látni azt, hogy itt semmi nem történik véletlenül, egyébként is Jézus életének egyetlen pontja sem véletlen, de hogy itt is minden a helyén van, eljött az idő, hogy a messiás király megmutatkozzék. Eddig Jézus csitította azokat, akik felismerték őt, akik meglátták benne azt, hogy ő valójában kicsoda, de itt nyilvánvalóvá válik. Hogyha megnézitek a kontextust, az előző fejezetet, ott két vakkal találkozik, a Jeruzsálembe vezető úton két vakkal találkozik Jézus, és ezek a vakok azt kiabálják, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ez a Dávid fia, ez mindenkinek egy világos titulus volt, amit mi itt Magyarországon nem biztos, hogy értünk, de azért aki forgatja a Bibliát, az tudja, hogy a profécia az, hogy a Júda törzséből király származik, és ezt már a Mózes első könyvében olvashatjuk. Bevallom őszintén, hogy nem gondoltam, hogy ilyen korai ez a profécia. Vannak messiási proféciák, de ez itt egészen a legelején születik. Azt mondja, Jákob megáldja 12 fiát, és így áldja meg Júdát. Nem távozik Júdából a jogar, sem kormánypálca térdei közül, míg eljöjj Siló, akinek engednek a népek, szőlőtőhöz köti szamarát, nemes tőkéhez szamárcsikaját, ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében. Eljön egy olyan nagy király, aki akkora gazdagságot és jólétet teremt, hogy még a ruhát is borban lehet mosni. Erről szól a profécia, a legnagyobb király, akihez odatérnek a népek, nem csak a zsidók, hanem mindenki, az egész világ. Tehát amikor azt kiabálják a vakok, hogy Jézus Dávid fia, akkor ezzel azt mondják, hogy végső és a legnagyobb király, könyörülj rajtunk. És Jézus megfordul, és azt mondja, hogy igen, mit szeretnétek? Nem azt mondja, hogy csend, nem az vagyok, hanem egyszerűen elfogadja ezt a titulust. És hogyha ez igaz, akkor itt egy pillanatra megáll a tanítványokban a szívverés, mert azt mondják, hogy jó, akkor nincs visszaút, mert hogyha Jézus bevállalja azt, hogy igen, ő az, akiről a proféciák szólnak, igen, ő a király, akkor itt egy válaszúthoz érkeztünk. Eljött az idő, a messiás király megmutatja magát, itt most minden eldől. Győzünk vagy elveszünk, körülbelül ez a tét. A másik, amit így szemlélve az igét, nagyon érdekes és kiderül, hogy Jézus szervezi a maga bevonulását. Ez számomra is egy kicsit így aláhúzandó, mert hogy néha képes vagyok a gyerekeknek úgy mesélni Jézusról, hogy mintha ez egy ilyen kis csoda lenne, hogy is azt mondta, hogy menjenek el Betfagéba, és ímlám tényleg ott volt egy szamár, hát ez tiszta csoda. Igen, nyilvánvalóan persze csoda is, de hogy alapvetően nem, mert hogy Jézus meg megszervezte mindezt. Tehát Betfagé ott volt Betánia mellett, Betániában lakott Lázár, Mária és Márta, Lázárt feltámasztotta Jézus, az ott lévő emberek mind ismerték Jézust, tudták, hogy mire képes is. Eljött az idő, készek voltak arra, hogy Jézus alá adják a lovat, ezt most így mondom. És hogy Jézus meg tudta azt, hogy kitől kell azt a szamarat elkérni. Tehát nem a tömeg vitte Jézust, hogy jaj, véletlenül összegyűlt itt egy nagy adag ember, és akkor Jézus, na jól van, hát akkor bevonulok, ha már ti így királyként éltettek engem, hanem Jézus ezt tudatosan csinálta. Tudatosan vezényelte ezeket az eseményeket. És hogy Máté, aki a zsidóknak írja az evangéliumát, nagyon tudatosan idézi is ezeket a proféciákat. Az sem véletlen, amikor a templomot megtisztítja, az sem véletlen, amikor Szamár hátára ül, és az sem véletlen, hogy a gyerekek szája által dicsértetik Jézus királysága. Ezek mind előre megmondattak a proféciákban. És az emberek pedig tudták, hogy Jézus kicsoda, és érezték, hogy itt van az idő, hogy a messiás király megmutatkozzon. Olyan volt a levegő, hogy elég volt egy szikra is ahhoz, hogy robbanjon minden. És ami nagyon érdekes és ellentmondásos, hogy ebben a feszültséggel teli légkörben mégsem egy fegyveres forradalom tör ki, bár mondjuk tudjuk, hogy a tanítványok közül némelyek ezt várták, és készen is lettek volna arra, hogy fegyvert rántsanak, hanem Jézus felül egy szamár hátára, sőt, hogy itt olvassuk, hogy még egy csikó, egy szamár csikó is ott van, aki nyilván szopós, vagy nem tudom, tehát hogy ott muszáj az anyja mellett mennie. Most elképzelem azt a hadvezért, amelyik egy szamárra ül, ami mellett még döcörög egy csikó is, hogy az körülbelül hány percig marad életben mondjuk egy csatában. Biztos csalódottak voltak a tanítványok, hogy hát ez egy elég gyenge indulás, itt a diadalmas messiási királyságba. De pont ez a lényeg. Ennek a történetnek a középpontjában ez a zakariási profécia áll, ami így hangzik, hogy örvend Sion leánya, királyod jön, Szamárháton alázatosan. És ezt az üzenetet szeretném, hogyha kibontanánk most együtt, hogy mit üzen Jézus ezáltal nekünk, a mi életünknek, a mi szívünknek az üzenetét szeretném megfejteni. Jézus király. Ez az első üzenet. És ez egy nagyon konfrontatív üzenet, provokatív üzenet, mert Jézus nagyon szelíd és alázatos, és együttérző, és figyelmes, és segítőkész, és érzékeny, és gyengéd, de nem múja, és nem szerénykedő. Jézus szolgál, ha az Isten országa a téma, de nyíltan megmondja, hogy ez az én országom. És bemegy a templomba, és meggyógyítja a vakokat, meg a bénákat, de felborogatja az árusoknak az asztalait, mert ez az én atyám háza. Sőt, így mondja, ez az én házam. És aki bútorokat borogat, az tényleg elég otthonosan viselkedik, ki kell mondanunk, úgyhogy Jézus nem tagadja, sőt, tudtul adja, hogy ő a király. Egy király nem fog beszivárogni a küszöb alatt Jeruzsálembe. Lukácsnál látjuk azt is, hogy nyíltan konfrontációt vállal. Néhány farizeus szól a Lukácsi ígében, itt nem olvassuk ezt, de Lukácsnál igen, hogy azt mondják a farizeusok, hogy hallgattasd el a tanítványaidat, szólj rájuk, hogy maradjanak csöndben. Jézus pedig ezt mondja, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Provokatív üzenet. Éppen ezért Jézus mellett nem lehet semlegesnek maradni, és ez az, ami számunkra egy nagyon fontos felkiáltó jel ebben az evangéliumi szakaszban. De minden evangélium igazából erről szól, és ahogy így lapozgattam, minden evangéliumban egyfajta döntésre hívás van. Azt mondja Lukács, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Vagy megveted, vagy a te életednek is a sarokköve lesz. János azt mondja, a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Vagy a világosság oldalán állsz, vagy a sötétség oldalán. Itt mielőtt ez az ige szakasz jön, Máté 19-ben ezt olvassuk. Péter mondja Jézusnak, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk? Erre Jézus, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia belül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyja házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Hát ez puszta radikalizmus. És tudom, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ez bigottság, de Jézus nem szereti azt, amikor a kerítésen üldögélünk. Ezt angolul így mondják, mi úgy szoktuk talán mondani, hogy az arany középutat keressük. Vagy velem, vagy ellenem. Tim Keller igehirdetését hallgattam, mikor készültem, és ő ezt így fogalmazza meg, csak úgy angolosoknak érdekesség, crown me or kill me, korona vagy kereszt. Vagy hát magamnak egy kicsit így fordítottam le, magyarul, hogy ölj meg, vagy ölelj meg. Jézus úgy hirdeti meg magát, hogy nem hagy középutat. El kell döntenünk, hogy akiről itt az evangéliumok szólnak, az vagy egy holtkóros őrült, vagy pedig, ha tényleg feltámadt, ha tényleg feltámasztotta Lázárt, akkor pedig ő a világ királya. Vagy kidobtok, mint egy őrültet, emlékeztek a názáreti zsinagógára, vagy mellém álltok teljes szívvel. Képzeljétek el, egy történet jutott eszembe egy nagyon kedves ismerősömről, aki Angliában él, most már egy idős lelki gondozó néni, és amikor én 26 éve Angliába jártam, akkor ő egy ilyen lelki anyám lett nekem, nagyon megszerettem őt, És sokszor meghallgatta az én fiatalkori nyávogásaimat, nagyon hálás vagyok ezért. És Margaretnek így hívják őt, nincsen férje. Egyszer megkérdeztem tőle, te Margaret, annyira szépül ő különben, nagyon szépen mosolyog. Miért nincs neked férjed? És akkor elmondta, hogy egyszer beleszeretett egy jugoszláv katonába. És igen ám, de hogy ez a jugoszláv fiú, ez nem volt keresztjén. És akkor ő már keresztjén volt, és arra gondolt, hogy hát ő nem, tehát nem tud egybe lenni egy olyan emberrel, aki nem keresztjén, tehát akkor meg kell próbálnia ő neki, Margaretnek, lehet, hogy nincs Isten, tehát hogy most akkor Isten miatt föladja ezt a szerelmet, és azt találta ki, hogy egy hónapig kipróbálja, hogy nincs Isten. Tehát megpróbál úgy élni, hogy Jézus nem létezik, vagy ha létezett is, csak egy ember volt, de most nincs Isten, egy hónapig. És azt mesélte Margaret, hogy abban az egy hónapban tapasztalta meg az Isten jelenlétét az életében a legjobban. És akkor hát így feladta ezt a szerelmet, és azt a szerelmet választotta, ami Jézushoz köti. És tényleg ő hitelesen, ezt tudom mondani nektek, hogy hitelesen szerelmes az Úr Jézusba a Margaret. És ezt éreztem rajta, hogy ő soha nem langyos. Hogy ő megpróbálta azt, hogy hideg vagyok, vagy hév, de nem vagyok langyos. És hogy nem akarok Jézus nélkül élni. Én nem akarom ezt kipróbálni, hogy milyen az, hogyha nincs Jézus, de nem akarok langyos lenni se. Boldogok azok, akik éltethetik őt királyként, és jó volt látni a gyerekpercekben, ahogy a Ráhel meg a Timi azt kiabálták, hogy Hozsánna, hogy éljen Jézus. Örömmel. Azt mondja Jézus a laodiceai gyülekezetnek a jelenések könyvében, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bárcsak hideg volnál vagy forró, mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Mintha Jézus azt mondaná, gyűlölj vagy dicsőíts, de ne kedvelj. Értitek, hogy ő nem az a kategória. Pedig sokan megpróbáljuk talán Jézust egy kicsit ilyen mentőangyalnak tekinteni, akit úgy előrángatunk akkor, amikor éppen szükségünk van rá, és szoktuk ezt mondani, hogy Úr Jézus, add meg nekem ezt vagy azt, ja Istenem, segítsél, adj nekem egy kis inspirációt, mert most nagyon szükségem van rá. És Jézus azt mondja, pedig ennél több akarok neked lenni, lehetek a jó pásztorod, lehetek a barátod, a mestered, de nem tudok egyik se lenni, anélkül, hogy a királyod ne lennék, ölj meg, vagy ölej meg. Kérlelhetjük őt, hogy segítsem, de ha nincs vele kapcsolatunk, akkor fordítva ülünk a lovon, mert hogy nem Jézus megy utánunk, hanem ő a király, nekünk kell őt követni. Kb. 13-14 éves voltam, amikor először talán szerelmes lettem én is az Úr Jézusban, úgy szép lassan, mert hogy gyermekként is sokat hallottam róla, és nagyon szerettem azokat a bibliai történeteket, amiket nekem a lelkésznőm mesélt. És amikor ilyen kamaszlány lettem, akkor tényleg ilyen erős érzés lobogott bennem, hogy Jézus mindenek fölött. És volt egy dal is, erről már egyszer meséltem itt a prédikációban, amit hallgattam, és úgy éreztem, hogy igen, ez az Isten szerelmes dala hozzám. És aztán telt múlt az idő, és hát tudjátok, hogy nem lehet mindig 1000 fokon égni, és valahogy úgy bennem is így lohadt a lelkesedés, de hűséges voltam mindig szerintem Jézushoz, csak nem voltam mindig forró, hanem olyan langyos. És hogy annyira jó volt, amikor egyszer egy ilyen imaszolgálatos képzésre mentem, és volt egy ilyen szabad imádság, becsuktam a szememet, nem is tudtam pontosan, hogy mi történik körülöttem, és azt éreztem, hogy ketten a vállamra teszik a kezüket. Egyik oldalról, valaki másik oldalról, valaki, nem mondtak semmit, egy szót se, csak ez az érintés volt, és valahogy ott megszólalt a dicsőítésben ez a bizonyos dal. És akkor egyszerűen így összeállt bennem a kép, hogy hát igen, hogy az Isten szerelmes belém, vagy nem tudom, tehát hogy ez a mi dalunk, és hogy és hogy ő használja ezt, és hogy a Szentlélek emlékeztet rá, hogy emlékszel Hajnalka, amikor még az első szerelem tüze ott volt köztünk. Valahányszor időt szánok az imára, alkalmat teremtek az igére, a kapcsolódásra, a szívem felé fordul. Igenis muszáj ezt a tüzet táplálni, mert értitek, magától nem fog ez csak úgy égni. Jézus az én királyom. És amikor ez így helyre billen bennem, hogy Jézus az én királyom, akkor nagyon sok minden más is helyre billen bennem. Mert hogy lehet, hogy elbillent engem a koronavírus helyzet, nem könnyű emberi kapcsolatok nélkül erőt meríteni. Van egy csomó dolog, ami elbizonytalanít, vagy csalódással tölt el. De hogyha Jézus az én királyom, akkor így helyreáll ez a tőkesúly az életemben. Nem akarok langyos szívű lenni, és nagyon jó Pintér Bélával énekelni azt, hogy tökéletes Jézus. A második dolog, amit üzen ez a mondat, hogy örülj Sion leánya, jön a te királyod Szamárháton, alázatosan, az az, hogy van ebben egy paradoxon, az evangéliumi paradoxon, ami a mi életünknek is a paradoxona, hogy alázattal, hogy király, de alázattal jön, szolgálni fog. Ez is megmondatott. Ez az evangéliumi paradoxon, ez arról szól, hogy nem erőből, nem hatalomból születik az élet, hanem önfeláldozásból. És itt a Máté evangélium, hogyha tényleg, tehát annyira szép így a kontextust olvasgatni, mert nem kell nagyon messzire menni, hogy ezek a mondatok itt újra és újra előjönnek. Amit az előbb is olvastam, Jézus így mondja, sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. Kb. 15 verssel később így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Aztán itt van egy különleges, a 20. Máté 20. fejezetében, szeretném elolvasni, azt mondja, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. És akkor 5 vers múlva elindul ez a szamaras bevonulás. Tehát, hogy Jézus nem csak beszél, hanem hogy ő éli elénk azt, amit hirdet, hogy ő szolgál, és váltságul adja életét sokakért. Ez a paradoxon, hogy ő király, elűzi a kufárokat a templomból, van ereje, nem gyenge, de nem a hatalom által szerez győzelmet. A legszebb rész talán a Bibliában az egyik számomra, az egyik legszebb kép a Jelenések könyve 5. fejezetében van, amikor János, mint egy kulcsukon át bekukkant a mennyországba, nagyon öreg már János, és Isten megengedi ezt neki fél lábbal a sírban, de fél lábbal a mennyországban van, és lát egy csodálatos valakit, aki méltó, hogy felnyissa azt a bizonyos tekercset, az ember életének a tekercsét, feltöri annak pecsétjeit, és ez a valaki nem más, mint egy oroszlán. Lát egy gyönyörűséges oroszlánt. Hát aki ismeri a Narniát, nem kell magyarázni, hogy ez mit jelent, ez a szimbólum. És azt mondja, hogy néztem az oroszlánt, egyszer csak azt láttam, hogy hát ő valójában egy bárány, egy megöletett bárány. Hogy lehet egy oroszlán egyszerre bárány? Ez az evangéliumi paradoxon. Az erő és az önfeláldozás egyszerre jelenik meg Jézusban. Sajnos mi pont ellenkezőleg működünk, kicsit úgy, mint ezek az árusok ott a templomban, hogy hát ők használják az Istent, a maguk javára fordítják. Ugye azért lett volna ez izgalmas, ez a templomi árusítás, mert hogy jönnek a pogányok, és akarnak találkozni ott az Istennel. A pogányok udvarába van lehetőség arra, hogy ők is vásároljanak áldozatot, vagy tényleg, hogy a pogány pénzeket fölváltsák, mert azokat nem lehet bevinni a templomba. Szóval, hogy megvolt ennek a, hát így mondom, missziói jelentősége, hogy ott lehetett a pogányoknak belépni az Isten közelségébe, csak hogy a zsidók, mint ahogy minden ember képes erre, egy idő után meglangyosodunk, és azt mondjuk, na, hogy is van ez, hol is tudjuk magunk javára fordítani az Istent. Alkudozunk, üzletelünk az Istennel. Ezt nevezi a Biblia bűnnek, amikor az ember az Isten helyére teszi magát. Jézus viszont ezzel szemben szolgai formát vesz föl, és a teremtmény helyébe teszi magát, ez meg a megváltás, ez a megdicsőülés. Milyen dicsőség ez, mikor valaki egy szamárháton vonul be a városba. Gondolkodtam ezen, hogy hogy is van ez a mi életünkben, hol van ez a ez az evangéliumi paradoxon is. Bocsássatok meg, egy ilyen nagyon profán dolog jutott eszembe, hogy amikor először szültem az első gyerekemet, nagyon nehezen tudtam szülni, mert szorítottam és visszatartottam, és erőből a fájdalmat nem tudtam megengedni magamnak. És nehéz volt az első szülés. És aztán valahogy lassacskán tanultam ezt, mert hát ezt sajnos nem tanítják az iskolában, pedig szerintem nem lenne rossz, hogy hogyan lehet megengedni a fájdalmat, hogyan lehet ellazulni, amikor jön a fájdalom, mert a fájdalomnak el kell végezni a maga munkáját, hogy ott a testem ki tudjon tágulni, és meg tudjon születni egy új élet, egy kisbaba. Hol a dicsőség? Hát ott a dicsőség, amikor tudunk gyengék lenni. Ott a dicsőség, amikor valahogy másképp tesszük föl a kérdést, miért kell nekem szenvedni, miért jön ez a fájdalom. És ha meg tudom tenni azt, hogy nem azt kérdezem, hogy miért, hanem inkább azt, hogy kiért, akkor rögtön megszületik ez a dicsőség. Nem miért szenvedek, hanem kiért szenvedek. Hát a Hannáért szenvedek, hogy ő meg tudjon születni. Sokszor a fájdalmainkra, a kérdéseinkre nem egy szó a válasz, hanem egy cselekedet. Mi lesz a világ bűnével, a szenvedésével? Jézus odaadja magát érte. Mi lesz a házasságommal? A férjem, a feleségem nem fog megváltozni. És én mit tehetek? Oda tudom-e adni magamat? Tudom-e engedni azt, hogy a fájdalom elvégezze a maga munkáját? Tudom-e föláldozni az énemet? Tudok-e meghalni az önzésemnek? Van itt egy nagyon szép Hamvas Béla idézet, azt mondja, ha az igazság elhagy is engem, az az ő dolga, de én azt el nem hagyom, mert az az én dolgom. A hűség mindenek fölött. Ez az Isten országa dicsősége, ami ott van köztünk, paradox módon a kicsi életünkben, amikor tudunk valakiért élni, valakiért szenvedni, amikor tudunk hűségesek lenni, tudunk ragaszkodni Jézushoz. És mivel az igazság megragadott, és azt el nem hagyhatom, királyi méltósággal fogok élni az életemben. Jöjjön hétköznapi krízis, vagy bármilyen kísértés, királyi gyermek vagyok. És a harmadik gondolat az, hogy Jézus jön, ez pedig átformál. Örvendj, Sion leánya, királyod jő. Ez a bevonuló Jézus előképe annak a dicsőséges eljövetelnek, amiről Jézus beszél, hogy egy napon ebben a világban teljes lesz az ő szeretete és az ő békessége. Azt mondja a Biblia, olyan idők lesznek ezek, amikor a kövek beszélnek, a fák pedig énekelnek. Olyan öröm lesz ott, hogy el se tudjuk képzelni. Talán amikor valaki megtér, és újonnan ismeri föl Jézus Krisztusnak a személyét, azt a csodát, hogy kicsoda ő, akkor átél valamit ebből. Most csak 5 érzékszelvel fogjuk ezt a világot, de amikor Jézus visszajön, olyanok leszünk, mint az éneklő fák. Megnyílik valami új dimenzió. Mint amikor a mennyasszony várja a vőlegényt, és az eljön. Őrülj Sion leánya. Isten népének a metaforája ez. Jön a vőlegény, és nagy lagzi lesz. Nagyon várom, hogy ebben a templomban tudjunk megint együtt örvendezni. Tudnunk kell ünnepelni, mert Jézus jön, és annyira szereti, amikor a szívünk nem langyos, hanem forró, és amikor a szívünk érte dobban, és akkor betölti az életünket a dicsőség, a szolga király dicsősége, amely az önfeláldozásban és a szeretetben ragyog föl. Néhány kérdést hoztam, amivel dolgozhattok tovább. Hol tudok teret adni annak, hogy Jézus király lehessen az életemben? Hol kell nekem őt királlyá tennem? Mi az én hódolatom? Imában öleld meg Jézust. Milyen jó, hogy olyan királyunk van, aki nem pusztán arra vágyik, hogy leboruljunk előtte, hanem meg is ölel, ahogy Hóseás próféta mondja, arcához emel. Hol van szükség arra, hogy én alázattal, királyi alázattal, nem megalázkodva tegyek az enyéimért, a férjemért, a feleségemért, királyi alázattal, nem megalázkodva. Mit tehetek értük? Jézus jön, terítsd elé a ruhádat, és ünnepelj. Ne okoskodj, hanem felszabadultan örülj, hogy van a mi világunknak egy jó gazdája. A kérdés az, hogy hol van az örömöm akadálya? Mi az, ami el akarja venni az örömöt? Beszélj erről Jézussal. Amen. Legyünk egy perc csendben, vigyük a szívünk első gondolatait Isten elé, érzéseit, és aztán együtt imádkozunk. Fölemeljük a szívünket hozzád, Urunk. Szeretnénk átadni neked azokat a félelmeket, amik akadályát képezik annak, hogy valóban Úr legyél és király legyél az életünk minden területén. Megvalljuk, hogy nagyon nehezen engedjük el a kontrollt, és úgy gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk irányítani az életünket, mint te. Bocsáss meg nekünk ezért. Olyan jó, hogy nem ítélsz el, hanem újra és újra fölajánlod azt, hogy kapcsolatban legyünk, fölajánlod a te szerelmes tekintetedet. Bocsáss meg a langyosságunkért, hogy az értékes életünket néha csak túlélni akarjuk. Köszönjük, hogy újra hívsz, és olyan jó látni ezt az ünneplő tömeget, akik felszabadultan kiabálnak, akik nem gondolkodnak, csak örvendeznek. Adj nekünk ilyen örvendező pillanatokat. És add meg azt is, Úr Jézus, hogy ne csak az örömben, hanem a fájdalomban is tudjunk kitartani melletted, akkor, amikor az önfeláldozás útjára kell lépnünk veled együtt. Segíts nekünk megtalálni a mostani nehéz helyzetben az egymáshoz vezető utat. Segíts érzékenynek lenni egymás kínjaira, veszteségeire. És tényleg nagyon könyörgünk azokért, akik aggódnak a szeretteikért, akik tényleg betegek. Könyörgünk, hogy a te békességed, szereteted csendesítse a szívünket. Ó, világnak jó gazdája, taníts bennünket bízni te benned. Fogadd szívesen az éneket, amivel tovább folytatjuk az imádságunkat. Amen. Ez az ének pedig az Új Énekes Füzet 75. számú éneke, Igazságban, Szellemben.
Igazságban, szellemben életem átadom, szerelmemnek olaját, teljes hódolatom. Mindent átadok neked, fogadd el Istenem, oltárodra hadd tegyem, itt van megtört szívem. Jézus, ülj, jó barát, mondd, mit adhatok. Szerető nagy király, vajon mit hozhatok? Mit mondhatnék neked, miről szóljon dalom? Neved dicséretét hozom ajkaimon. Vagyok ma már, meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár, hogy győzted le bűneim, lemostad szégyenem, a mennybe ajtót nyitottál, és behívtál engem. Jézus, hűj, jó barát, mondd, mit adhatok. Király, vajon mit hozhatok? Mit mondhatnék neked? Miről szóljon dalom? Neved dicséretét hozom ajkaimon. Hálám elmondani minden szó szegény. Tartozom neked
én. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünk a Hozsánna, látom az élő Jézust.
Hogy lássam, amit te nézd meg szemeid.
Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek békességet. Amen. Isten áldjon bennünket.